pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 48 perc van, folytatjuk a beszélgetést az MBH Bank fenntarthatósági jelentése kapcsán Szeged Györggyel, az MBH ESG és fenntarthatósági igazgatójával. Az első blokkban sok mindent érintettünk, példának okáért azt, hogy az ESG a nagyobb halmaz, a fenntarthatóság azért a kisebb halmaz, mert hogy az csak egy lába ennek, azért mégiscsak fenntarthatósági jelentés címen publikáljátok, mondom így közérthetőbb azért. Tehát, hogy az ESG-t elmondod az átlag embernek, nem biztos, hogy
ez nem is érteni fogja. Igen, sokáig kell magyarázni, és azért a fenntarthatóságot könnyebben. Ezért van az, hogy sokszor szinonimoként használjuk a két kifejezést, könnyebb így emészteni.
Ugye pont a zöld hiteltermékeknél fejeztük be az előző beszélgetés blokkot, az kimutatható, vagy ki kell egyébként mutatni, hogy konkrétan százalékosan a zöld hiteltermékek mekkora részarányt tesznek ki a portfólión belül, és itt vannak ebb célszámok mondjuk. Vagy ez majd nagyon attól függ, hogy hogyan alakul a piaci igény igazából, amit mondjuk ti is tudtok befolyásolni.
A válasz mondhatni egyértelműen igen, viszont az egy érdekesség, hogy ennek a zöld arányszámnak a kiszámítására és a megértésére is egy, mondjuk nem pont ez volt a projektnek a lényege, de van egy nagyobb projekt, aminek része az, hogy a zöld arányszám kiszámítását hogyan kell csinálni. Abban az értelemben egyszerű a számítás, mert fogni kell a zöld hiteleket, és el kell osztani az összes többi nem zöld hitellel, vagy bocsánat, a teljes hitelállománnyal. De az, hogy tényleg mit tekintünk egy zöld hitelnek, azért nehéz, mert vannak olyan zöld hitelek, amire azt mondjuk, hogy egyértelműen zöld, és kétség nem fér hozzá, például ilyen lehet egy napelem finanszírozás, vagy vannak már ugyebár azok az irodaházak, amik ezek a nemzetközi BREEAM meg LEED minősítést kapnak, és annak is van egy kategóriája, ami már önmagában annyi feltételt teljesít, hogy zöldnek minősíthető, mindenféle jogszabályi előírás vagy elvárás alapján. De vannak azért olyan vállalatok, akik mondjuk egy, mit tudom én, terméket állítanak elő, és nem biztos, hogy tehát lehet, hogy ő mondjuk kiad fenntarthatósági jelentést, lehet, hogy odafigyel bizonyos dolgokra, de nem biztos, hogy ő zöldnek tekinthető. Uh-huh. És az, hogy egy vállalatot zöldnek minősítsünk, azért az egy nehéz dolog, és ezért van az, hogy egy zöld arányszámnak a meghatározása is, az, hogy mi kerül a számlálóban, hogyan kerül, mi kerül a nevezőbe, ez egy bonyolultabb, de hogy haladunk előre az időben, ez tisztázódni fog, mert egyébként az Európai Bankhatóság is előírja azt, meg a Magyar Nemzeti Bank is előírja azt a bankoknak, hogy például jövőre már közzé kell tenni ilyen számokat, és ott már a mögöttes számítást pontosan meg kell határozni, mindenkinek be kell vezetnie, úgymond a működésébe.
Összességében azért az nyilvánvalóan nem képzelhető el, hogy egy bank favorizálja a zöld vállalatokat, és akkor mondjuk csak nekik nyújt hitelt, de egy cégnek miért érdeke egy ilyen banki viszonylatban, hogy megkapja a zöld minősítést?
Igen, ez egy olyan, mondjuk azt, hogy vita lesz sokáig, hogy... Tehát abban az értelemben vitatkozhatunk ezen a kérdésen, mert egyik oldalról, tehát mondjuk vállalati oldalról az lehet egy ösztönző, hogyha mondjuk ő kamatban kap valamekkora kedvezményt, és akkor ezért fogja azt választani, hogy vagy ezért éri meg neki.
Ez már most van egyébként ilyen?
Vannak ilyenek, így van, így van, így van. Másik oldalról pedig azért azt se szabad elfelejteni, hogy ez az egész ESG vagy fenntarthatósági törekvések, azért ez egy versenyfutás az idővel annak érdekében, hogy az az éghajlatváltozás, ami elindult mondjuk azt, hogy évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt, aminek a hatásait nap mint nap érezzük a saját bőrünkön, és látjuk ezeknek a lehetséges kifutási pályáit, ami nem akarok katasztrófa turizmusba átmenni, de azért rémisztő és rémisztő tud lenni. Ilyentől kezdve meg is kell azt érteni, hogy nem mindig a kamat kedvezmény kell, hogy legyen az elsődleges szempont, hanem saját jó felfogásunk érdekében kell nekünk ebbe az irányba menni, hogy szoktam azt is mondani, hogy eddig, ha mondjuk egy jelentést kiadunk, az jellemzően egy mérleg eredmény kimutatás, tehát a klasszikus éves beszámoló volt, ahol megjelenítjük az árbevételt, a mindenféle jövedelmezőségi mutatókat, stb. Ez alapján ítélnek meg. Itt kell egy új szemléletváltás, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos, most nem is akarok belemenni részletekbe, fenntarthatósági adatokat kell. Tehát attól legyünk mi jók vagy jobbak, hogy nem csak az árbevétel növekedést mutatjuk meg, hanem például odafigyelünk arra, hogy egészségügyi programban a munkavállalóinknak hány százaléka vesz részt. Nyilván van egy mondjuk általános éves egészségügyi vizsgálat, de például elküldöm menedzser szűrésre a munkavállalóimat, ez is fontos. Most nem akarok bemenni, hogy miért, de fontos. És számtalan más ilyen van, és akár mondhatom a papírfogyasztást, a mindenféle digitalizációt és ezer más.
Említettél jó pár finanszírozási célt. Itt a napelemek kapcsán nagyon érdekelne, hogy mennyire mozgott a piac a beszámoló szerint 2022-ben. De azért is érdekes, mert itt a napelemek kapcsán az elmúlt időszakban inkább arról szóltak a hírek, hogy ugye volt egyfajta betáplálás is stop, ugye az éves szaldó marad-e vagy sem, jön majd a bruttó elszámolás, szóval izget mozgott a piac, és így gyakorlatilag ti mennyire tudtatok finanszírozni?
Nálunk a napelem finanszírozás az leginkább a projektfinanszírozási, ez egy vállalatfinanszírozási kategóriában jelenik meg, ott tudnak igazán nagy számok megjelenni. Volt növekedés az elmúlt egy évben, tehát hogy a 2022-es évet nézem, a magas kamat környezet miatt ez értelemszerűen egy picikét lelassult 23-ban. Az, amit említettél, a mindenféle elszámás, ez leginkább a lakossági fogyasztókat érintette. Ott én azt gondolom, hogy olyan nagy növekedés érthető okokból nem látszódott, viszont folyamatosan változik ugyebár a mögöttes jogszabályi környezet, és példának okáért, ahogy most jönnek ki, tegnap is bejelentettek kedvezményes kamatozású hitelt, amit egyébként lehet felújításra is igénybe venni, ott majd vissza fognak jönni azok a felújítási célok is, aminek például része lesz egy napelem telepítése az ingatlanokra. Úgyhogy ha mondjuk mához képest megyek vissza egy évet, akkor azért olyan nagyon nagy vagy emelkedés nem volt ezekben a hitelekben. 2022-ben azért még volt, de ez újra vissza fog jönni, mert nagyon nagy a szükség rá.
Itt a CSOK Plusz kapcsán is már igazából így nézi a bank, hogy milyen területre tud becsatlakozni az állami jogszabálymódosítás kapcsán, az új hiteltermék apropóján, hol tud új termékeket a piacra dobni? Mi lehet esetleg egy eddig még nem is finanszírozott zöld cél?
Gyakorlatilag igen, és lehet, hogy ezt én úgy fordítanám, hogy nekünk az a feladatunk, hogy amikor valaki jön felújítási igénnyel, legyen az akár egy támogatott vagy nem támogatott konstrukció, abban legyenek zöld célok. Tehát ne az legyen, hogy nyilván le kell cserélni a burkolatokat, mert ki kell festeni, meg egyéb ilyen dolgok, de nekünk valahogy törekedni kell arra, hogy ösztönözzük azt az ügyfelet, hogy szigeteljen. Napelemet tegyen fel, hőszivattyút szereljen be, és a többi, és a többi. Tehát nekünk ebben van feladatunk, hogy egy picit terelgessük az ügyfeleket, azért, mert mondjuk, hogyha ő egy olyan energiahatékonyságot fog elérni a felújítással például, és itt értem szerint a felújítással fókuszáltam most egyelőre, akkor az mondjuk lehet, hogy egy plusz kamatkedvezménnyel is fog járni. Ez most nem azt jelenti, hogy a 3%-os fix kamatozásúhoz képest, hanem mondjuk aki nem tud igénybe venni ilyen kedvezményes konstrukciót, annak egy normál hitel konstrukció keretében ahhoz adunk egy kamatkedvezményt, amit egyébként most is megadunk már, tehát van ilyen konstrukciónk.
Egyébként a nemrégiben bejelentett THM plafon az ugyanúgy érinti a zöld termékeket is? Meg lett húzva mind a vállalati hitelfelvételeknél, mind a lakosságinál, hogy maximálisan mekkora lehet teljes hiteldíjmutató.
Igen, igen, igen. Igen, nálunk a lakossági oldalon van egy dedikált zöld hitel, vállalati oldalon egyébként a bankok még annyira, tehát én azt mondanám, hogy aztól, hogy egy termék, egy hiteltermék zöld vagy nem zöld, nem kell nagyon komoly termékfejlesztésbe fogni, nem kell feltétlenül azt mondani, hogy most egy teljesen új terméket találunk, ami kifejezetten zöld lesz, mert hogyha például egy vállalatról beszélünk, és ő beruházásokat végez el, és úgy dönt, hogy mondjuk olyan értelemben zöld beruházást végez, hogy ő is mondjuk szigetel, meg nyílászárót cserél, az ugyanabban a beruházási normál hiteltermékbe belefér, csak kap mondjuk egy külön zöld címkét. És ezeknél is ugyanúgy lehet alkalmazni kamatkedvezményeket.
Kicsit beszélgessünk még a jövőről, mert elfogyott az időnk, szóval nyilvánvalóan kiadjátok majd 2024-ben az idei év fenntarthatósági jelentését. Eddig már milyen lépéseket tudnál megemlíteni, és még mi van hátra tényleg így az év vége felé, amit el szeretnétek érni? Beszélhetsz tényleg termékfejlesztésről, de mondjuk vállalatirányítás szempontjából, vagy humán menedzsment szempontjából, mik azok az akut célkitűzéseitek, amiket megfogalmaztatok?
Csak egy-kettőt kiemelve, az egyik, ami a legfontosabb számunkra, hogy egy úgynevezett zöld adatpiac projektet indítottunk el, tehát a beszélgetés elején említett nehéz adatgyűjtésre találjunk egy olyan megoldást, amivel gyorsabban tudjuk összegyűjteni. Azért elengedhetetlen ez, mert ahogy haladunk előre az időben, egyre több olyan jelentést kell közzétenni, és olyan gyakorisággal, amiben nem fér bele az, hogy akár 5-6 hónapig úgymond gyűjtsünk adatokat. Egy ilyen zöld adatpiacnak az összeállítás az tényleg egy nagyon komoly kihívás, mert borzasztó nagy informatikai fejlesztéseket igényel, és minden egyes létező adatot azonosítani kell, olyan adatokat, amik tényleg nem pénzügyi adatok. Ez az egyik. A másik, hogy egy úgynevezett kibocsátás számítást végeztünk el a finanszírozott állományunkra vonatkozóan. Ez egyébként olyan értelemben egyedülálló, hogy a magyar bankok közül elsőként határoztuk meg. Ez az úgynevezett Scope 3-as kategória. Ez azért fontos, mert az hiteleken keresztül nagy hatással vagyunk ugyebár a kibocsátásra, és ebből adódóan tudjuk, hogy honnan indulunk el, tudjuk, hogy mit kell csökkenteni, és majd minden évben vissza fogjuk tudni mérni, és erre vonatkozóan ilyen kibocsátás csökkentési pályákat határozunk meg. És még egyet megemlítve, hogy egyszerűen a szervezetbe most már gyakorlatilag minden egyes területen próbálunk egyfajta ilyen ESG nagyköveteket kijelölni, megnevezni, akiknek mondjuk a éves bónuszába is adott esetben fog számítani az, hogy ő mennyire járul hozzá ehhez a tevékenységhez. Tehát egyszerűen folyamatosan kiterjeszteni, és akár csúnyán fogom az a letolni a rendszerbe, hogy ne nekem kelljen, vagy nekünk kelljen nap, mint nap minden egyes ESG témával foglalkozni, hanem most már tényleg mindenkinek a napi munkáján legyen.
Azért az megállapítható, azt gondolom, és ebben végül is nincsen semmilyen probléma, vagy én nem vélek felfedezni semmilyen problémát, de hogy elsődlegesen akkor mondjuk pénzügyi ösztönzőkkel lehet elindítani a ESG szemléletű gondolkodás felé az embereket.
Így van, így van. Így
mind kamattámogatás, mind akkor akárha.
Így van, pontosan.
Fizetések
ez
tekintetében.
A folyamatot.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és azért remélem hamarabb találkozunk, mint a 2023-as fenntarthatósági jelentés publikálása. Szeged György, az MBH ESG és fenntarthatósági igazgatója volt a Reggeli Monitor vendége. További szép napot kívánok
neked.
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en. Maradjanak velünk.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.